Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Ezékiel próféta könyvének 18. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről, az apák ettek egrest, és a fiak fogavásott el tőle? Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben, mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkit sem nyomorgat, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mesztelent felruházza, kamatot nem szed, uzsorát nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesít. Az ilyen ember igaz, ő élni fog. Így szól az én Uram, az Úr. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ma több dologra is összpontosíthatunk, amikor az Isten igéjét az életünkben, a világ történéseiben meg akarjuk ragadni. Szeptember 2. vasárnapján vagyunk. Sok helyen, sok gyülekezetben ez a vasárnap a tanévet kezdő istentisztelet. Lázban égnek a hittanosok az előttük álló majdnem 180 tanítási nap miatt, és talán reménykedve vagy éppen izgatottan várják a következő időszakot. Akik nincsenek benne ennek sodrában, azoknak is van mire gondolniuk, hiszen az éppen 21 évvel ezelőtti események nem csak távoli tengeren túli barátainkat, ismerőseinket vagy ismeretlenek millióit rendítették meg, hanem itt Európa szívében is talán átértékeltük magunkban az egymáshoz és Istenhez való kapcsolatunkat. Ma pedig a New York-i események után több mint 2 évtizeddel ugyanaz az emberek viselkedése, egymásra mutogatás, a felelősség áthárítása, mintha mi ártatlan kis báránykánk lennénk, akik az események sodrásában tehetetlenül próbálunk szilárdan állni. A bevezető zsoltár viszont igazi horgonyként ad reménységet számunkra, amikor azt olvassuk, hogy szívem kősziklája te vagy örökké, Istenem. Az irgalmas samaritánus képében pedig méltán láthatjuk meg Krisztus Urunkat, aki dajkálja és gyógyítja vérző sebekkel teli egyházát, gyülekezetét. Krisztus nem hiába zárja a példázatot azzal, hogy elindít bennünket az ő igéjének útján. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ma is hatalmas krízisek érik a világot. Ezékiel kora azonban talán legnagyobb válságának közepén élt, Júda királyságának és Jeruzsálem bukásának hajnalán. Prófétai elhívását már Babilonban kapja, miután elhurcolják, és egészen a templom pusztulásáig az elkerülhetetlen isteni ítéletről beszél. Az imént felolvasott pár igében Isten maga áll perben azokkal, akik a számüzetésben élő nemzedék tagjaiként a helyzetüket szerintük legjobban kifejező kérdést így fogalmazzák meg. Mit tettünk mi, hogy ezt érdemeljük? A kérdésben már benne van az a meggyőződés, hogy ők nem tehetnek semmiről. Biztosan az atyáik bűne miatt sújtja őket az Isten haragja. És ezért él ezekben a sorokban Isten válaszát írja le erre a kérdésre. Aki határozottan visszautasítja ezt a szemléletet, és világossá teszi, hogy mindenki a saját tettei alapján lesz értékelve, akár igaz, akár gonosz. Mindig könnyebb a hárításokkal, a mások köztük az előttünk éltek hibáztatásával együtt élni. Itt az ezékieli közmondásban tipikus felelősséghárítás jelentkezik. Csak nehogy el kelljen ismernünk saját bűneinket, hogy magunk tehetünk, büntetett voltunkról. Használjuk is a közmondásainkat, amikor valakire át akarjuk hárítani a felelősséget, vagy éppen a saját bűneinket akarjuk úgymond legalizálni. De ezek kétségbe esett próbálkozások, ezek nem lehetnek mentségek arra, amit mi teszünk. Nem mondhatjuk azt mindig újra és újra, hogy ilyen meg olyan dolgot örököltem, nem tehetek róla. Nyilvánvaló persze, hogy vannak az embernek örökletes tulajdonságai, amik meghatározóak az életünkben, legyenek azok akár jó vagy rossz tulajdonságok. Viszont a legfontosabb, amiért most itt együtt lehetünk a templomban, az nem örökölhető tulajdonság, azt nem ember DNS-e munkálja bennünk, mert a hit és a hitetlenség nem örökölhető. Azt csak Isten szent lelke munkálhatja ki bennünk. Teljesen jól kirajzolódik ez akkor, amikor belegondolunk abba, hogy a keresztény családban felnőtt gyermekek sem azért lesznek hívők, vagy éppen nem hívők, mert a DNS-ükbe ez van beleírva, hanem azért, mert a szülők így vagy úgy tanítják a gyermekeket az Isten dolgaira. Pozitív és negatív példát is találunk erre, persze nem is keveset, hiszen talán nagyobb eséllyel mondhatjuk ezt, hogy talán nagyobb eséllyel lesz valaki hívő, hogyha keresztény családban nő fel. De vannak sajnos negatív példák. Amerikában ismerek egy olyan videó bloggert, ugye a YouTube-ra szoktak feltölteni sokan videókat erről is arról, aki éppen azért lett ateista, mert úgy érezte, hogy a túlbuzgó keresztény szülei rá akarják kényszeríteni a hitet. És ma egy ilyen videó blogot készít, amiben próbálja sorban megcáfolni a keresztény tanítókat, a Biblia tanításait. Érdekes persze, és örömteli az, amikor az ellenkezője történik, és egy magát ateistának, vagy az Istennel nem foglalkozó családnak, családban lesz valaki ugye hívő keresztényé, mert valahol megszólította a Szentlélek. A Szentlélek kezdte el kimunkálni benne a hitet. Ezékiel korában ugyanebben a gondolat közegbe hasít bele az Isten igéje. Ne azzal törődjünk, hogy mit kitől örököltünk, hanem inkább arra tekintsünk, hogy mi az, amivel saját magunkat gyengítjük. Bele gondolunk, aztán csak úgy záporoznak a szokások, tettek, amik talán félre siklottak, és végül talán rájövünk arra is, hogy mindezek a mi tetteink, és nincs kire mutogatnunk, hogy ki miatt történt mindez. Izrael fiai viszont mutogatnak. Nem az ő tetteik miatt vannak ilyen helyzetben, mondják. Jogtalan büntetés érte őket, hangoztatják. De ha egy kicsit is belegondolunk abba, hogy olykor talán mi is a szükségesnél nagyobbnak gondoljuk a büntetéseinket, akkor rájöhetünk, hogy mi sem vagyunk mások, mint azok az izraeliek. Hányszor volt már olyan, hogyha más követte el ugyanazt, akkor a sokkal nagyobb büntetést jogosnak éreztük, de ha mi követtük el, akkor pedig jogtalannak. Mert így működik az ember, mióta a bűn az életünk részévé vált. És hajlamosak vagyunk csak magunkkal foglalkozni, amikor a bűneink kerülnek terítékre, és csak a magunk igazát hangoztatni, amikor a másik szenvedését látjuk ugyanebben a helyzetben. Hátradőlünk, és csak nézzük, hogy mi történik vele. Mert sokkal könnyebb bűnbakot keresni, és mindent ráhárítani, mint bűnvallást tenni. A legtöbb, amit ilyen helyzetben teszünk, hogy már a múlttal tudjuk megmagyarázni és sajnáltatni talán magunkat, hogy előre kijelölt pályán rohan az életünk, a sorsunk a pusztulásba, mint sem, hogy beismerjük, hogy mi magunk vagyunk a vétkesek. Olyan jól megy ez már a korunkban, hogy a bíróságokon nyilvánvalóan rábizonyított tettek ellenére, akár a gyilkosság esetén is sokszor a bűnöző fennen hangoztatja az ártatlanságát, és még ő követel ugye jogorvoslatot, fellebbez, ahogy szokták mondani, mert szerinte előítéletesen ítélt a bíró. De ugyanezt történik akkor is, amikor minden bizonyíték nélkül a másikra fogjuk a bűneinket, amikor a világban azt látjuk, hogy bizonyíték nélkül mindenkiről kimondják, hogy bűnös, mert lehet, hogy a múltban elkövetett valamit, és mint ilyen, minden mást aztán elhiszünk már róla. Mi lehet hát a kiút? Mi lehet a megújulás ajtaja számunkra? Hogyan formálhatjuk át gondolkodásunkat, és léphetünk tovább a közmondás, bölcsesség féligaz hazugságáról a teljes igazságra? Ne legyünk hát olyanok, mint Izrael népe volt. Legyen alapos Isten ismeretünk. Érezzük át a felelősségét, hogy az Isten ismeretben, a Biblia ismeretben előre haladjunk. És ezt a Szentírás folyamatos olvasásával, imádkozással tehetjük meg, igaz Biblia ismeretre szert tenni, és ezen ismereteket szinten tartani, ha napról napra olvassuk. És ekkor válik igazán lehetségessé, hogy Isten igéje a mi szívünket is megelevenítse. Ekkor válik lehetővé, hogy az ige hallásából származó hit beleivódjon a lelkünkbe, az elménkbe. Ekkor válik valóra az, hogy tényleg felismerjük Isten akaratát az életünkben, és ekkor válik valóra az, hogy igaz emberek lehessünk. És csak ekkor válik lehetségessé, hogy éljünk. És ha számít bármit is a hitünk, akkor tudjuk, hogy Istennek számít az is, hogy mit teszünk, és mit nem teszünk. Mit teszünk mással és magunkkal, mert következményei vannak döntéseinknek a másokkal megélt életünkben. Mert a mások életét is figyelembe vevő élet nem tesz bennünket bolonddá, mint ahogyan azt a mai világ etalon gondolkodása hangoztatja. A másokat is figyelembe vevő élet boldog közösséget ad Isten terve szerint. És az ezékieli szakasz végső üzenete tulajdonképpen ez: térjetek meg, fordítsatok hátat bűneiteknek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Ne olyan közmondásokat emlegessetek, amik semmit mondóak, de talán oda illőnek gondoljátok. Ne az elődökre hárítsátok vétkeiteket, hanem legyetek igaz emberek, mert az ilyen ember élni fog. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédet, amellyel tanítasz bennünket arra, hogy olykor talán nem ismerjük fel magunkban azt, amit fel kellene ismernünk, amit meg kellene vallanunk Te előtted, és nem kérjük a Te bocsánatodat. Kérünk, adj nekünk erőt, add nekünk a Te szent lelkedet szívünkbe, lelkünkbe, hogy fel tudjuk ismerni, mi az, amiben változásra van szükségünk. Amen.